Az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth Szilárd.
Egyre aktívabbak hazánkban az oltásellenes mozgalmak. Tömegével indítanak eljárást a gyermekorvosok ellen, mivel nem adtak mentesítést a kötelező védőoltások alól. Hogyan működik az oltásellenes lobby? Kulturális kérdés, hogy miként viszonyulunk a modern és az alternatív orvosláshoz? Ez itt a kérdés, kezdünk! Érkezik hozzánk Galgóczi Ágnes járványügyi szakértő, aki szerint a védőoltás hatékony, biztonságos, ezt a tudomány és a tapasztalat is alátámasztja. Az emberiség eddig egyetlen fertőző betegséget tudott eltörölni a föld színéről, és az a védőoltások segítségével sikerült. Ezt már Szlávik János infektológus mondja. Velünk lesz a stúdióban Havasi Katalin gyermekorvos, aki állítja, az elhivatott gyermekorvosok célja, hogy egyetlen gyermeket se veszítsünk el védőoltással megelőzhető betegség miatt. És csatlakozik hozzánk Ferenci Tamás biostatisztikus, aki úgy véli, az információ hiánya kisebbik probléma, a bizalom hiánya nagyobbik, mert egy sor közkeletű kommunikációs stratégia valójában nem működik, vagy egyenesen ront a helyzeten. Szeretettel köszöntöm nézőinket a képernyők előtt és vendégeinket itt a stúdióban. Azt írja a sajtó, hogy nő azoknak a száma, akik a gyerekeiknek nem akarják beadatni az oltásokat. Én nem tudom, hogy ez statisztikai adatokkal alátámasztható vagy nem. Egyáltalán mit jelent a növekedés 10-ről 20-ra, 100-ról 200-ra, 1 millióról 2 millióra? Szóval nézzük meg ezeket a számokat.
Tiszteltel köszöntöm a nézőket. Nagyon fontos dologról beszélünk, hiszen ha mielőtt a védőoltásokról beszélünk, hogy mondjak néhány számot, ami még nem a bennem oltottak számára vonatkozik. A 20. század első évtizedeiben kb. 30% fölött volt a csecsemő és gyermekhalálozás, a megszületett gyerekek közül minden harmadik meghalt.
A csecsemő és gyermekhalálozás, ez hány éves korig értendő?
Ez a felnőtt kor eléréséig, de ennek nagy része 5 éves kor alattiakat érintette, tehát azokat, akik most a védőoltások által védettek. A század közepe környékén már egyre több védőoltást vezettek be. 70-es években ez a 30%-ról 3%-ra ment le, és a további védőoltási sok minőségi javulásával és mennyiségi javulásával ma már ezrelékekről beszélünk.
És ugye itt arról van szó, hogy a század előn akkor még minden harmadik gyermek meghalt, mielőtt felnőtt lett volna.
Mielőtt felnőtt lett volna, most pedig 1000 gyermekből, egy gyermek elvesztése is sok, de egy-egy gyermeket. Különböző betegségek, tehát nem csak a fertőző betegségekről van szó, de az, hogy ez ilyen mértékben tudott csökkenni, ebben a védőoltás az a csoda, ami ezt megtette.
És ön egyébként tapasztalja a saját praxisában, hogy ott visszautasítják az oltásokat?
Kötelező védőoltást minden édesanyja elfogadja, néha van kis csúszás valamilyen betegség vagy egyéb ok miatt, de nagyon kevés a csúszás, és azt gondolom, hogy a praxisom nagyon jól mutatja az országos átlagot, hogy az országban nagyon-nagyon jó az Magyarországon az átoltottság.
Tehát ez azt jelenti egyébként, hogy vissza lehet utasítani átmenetileg, hogyha éppen valami betegsége van a gyermeknek, akkor az csúszhat egy hónappal, két hónappal, fél évvel, valamennyivel.
Nagyon ritka az, hogy ilyen sokat, egy-két héttel csúszhat, mert éppen akkor lázasodott be, akkor megbeszéljük az édesanyával, hogy gyógyulás után kapja meg. De ez ritkán fordul elő, ez teljesen együttműködő édesanyákkal együtt egyetértésben szoktuk megoldani, de az anyukáknak a nagyon nagy többsége az előre megbeszélt, egyeztetett időpontban megérkezik, és segít a gyermek megvigasztalásában és bátorításában.
És ami ugye ez a csúszás egy héttel, két héttel a statisztikákban nem jelenik meg.
Ez gyakorlatilag nem jelenik meg, nagyon ritkán van az, hogy a következő hónapra átcsúszik. Nincs vele, tehát statisztikai szinten ez nem jelenik.
Na, akkor nézzük meg a statisztikákat.
Most azt lehet mondani Magyarországon a kötelező védőoltási rendszer vonatkozásában, hogy az adott védőoltás figyelembe véve 99% fölötti az átoltottság a oltásra kötelezett korcsoportban. Viszont vannak olyan fertőző betegségek, amelyek olyan fertőzőek, kontagiózusak, hogy ezt az átoltottság mértékét fönn kell tartani, És itt konkrétan a kanyaróra szeretnék rátérni.
Hát érdemes, mert vannak ugye Romániából és a környező országokból adataink, meg máshonnan is.
És hogyha ott 95% alá esik az átoltottság mértéke, akkor már van lehetősége a kanyaróvírusnak, hogy a fogékony populációban cirkuláljon és megbetegedéseket okozzon. És hogyha egy-egy résütés történik a pajzson, és ez egyre több lesz, akkor viszont akkor a kanyaró megjelenésével számolnunk kell itt Magyarországon is, nem csak behurcolt esetként, hanem hazai esetekként is.
De ez azt is jelenti egyébként, hogy különböző betegségeknél különböző százalékos átoltottsági arány az ideális. Tehát most a kanyarónál 95%-ot mondott, másnál ez esetleg 90 vagy éppen 98, tehát...
Többféle az egyéni védelem, illetve a populációs védelem is. Nyilván vannak olyan fertőző betegségek, mint például a tetanusz, ami egy egyéni védelmet alakítunk ki a védőoltással, hiszen egy földelszennyezett sérülés, egy szúrásvágás, tipikusan ugye ezek a kockázati tényezői a tetanusz fertőzésnek,
igen,
ami mondjuk egy banális biciklis baleset során a gyermeket érheti.
Igen.
Ez nyilván nem egy olyan típusú terjedés, mint a kanyarónak a terjedése. De a kanyaró az a legjobb példa arra, hogy egy magas átoltottságot el kell érnünk és fent kell tartanunk azért, hogy a lakosság, azokat is védjük, akik valamilyen okból nem oldhatóak. Vagy az életkoruk miatt nem kerültek oltásra, vagy az egészségű állapotuk miatt átmenetileg vagy véglegesen nem részesíthetők védőoltásban.
Na, akkor nézzük meg ezeket az arányokat.
Annyit hozzátennék még, ha szabad beleszúrni, hogy nem statisztikán, félig szubjektív megjegyzésként, hogy azért én azt érzékeltem, hogy az ember, pláne ha belemegy abba, hogy elkezdi az interneten olvasgatni ezeket a kommentárokat, meg a hírekhez a megjegyzéseket, akkor egy könnyen kialakult benne egy elég fals kép. Tehát az, hogy azt mondjuk, hogy romlik a helyzet, és többen utasítják el, én nem vagyok róla teljesen meggyőződve, hogy ez azért van, mert számszerűen többen vannak, lehet egy picit igen, de én inkább azt gondolom erősebb hatásnak, hogy akik vannak, azok jóval hangosabbak, és agresszívebbek, és mindenhol ott vannak, és hát, mindenhol elmondják. És ezért a benyomás az lehet, hogy ez súlyosabb.
Mert sok terület van, ugye a közösségi igen. Média ezt fel tudja erősíteni.
Ezzel együtt is el tudom képzelni, hogy itt van egy tényleges változás. Ez egy jó kérdés, lehet, hogy ez összefügghet-e a koronavírus járványjal, és vannak gondolataim, de azt gondolom, hogy, amit a Galgóczi doktor is mondott, itt most arról beszélünk, hogy 99 vagy 99,9 a teljesítési arány.
Igen, tehát, hogy amikor beszélünk arról, hogy valami növekvény esetleg van, az 10-20, tehát, hogy nem, statisztikailag nem jelentős.
Hát a pontos számokat a doktornő jobban tudja, de nekem az a benyomásom, igen. De ettől függetlenül ez egy érdekes kérdés, hogy most ez miért van, és összefüggött-e a járvánnyal, és valahogy valami kapcsolat van a kettő között, ezt biztosan én sem tudom persze megmondani.
Szlávik Jánostól mindjárt megkérdezzük, és akkor ő megmondja.
Mármint?
Hogy van-e összefüggésben ez a változás, az oltásokkal kapcsolatos változás, összefüggésben lehet-e a koronavírus járvánnyal? Tehát, hogy akkor egy nagy átoltási akciója volt az országnak, és akkor mindenki elgondolkodhatott ezen.
Így van, és pont ellen, tehát hogy negatív összefüggésben igen? Van, hiszen pont az oltás ellenesek hangjai erősödtek fel a koronavírus járvány kapcsán. Tehát a koronavírus járvány előtt nem nagyon jött az szóba, hogy valaki visszautasítsa a gyermekének az oltását. Azonban az új oltások miatti kételyek, az interneten terjedő rendkívül sok téveszme és hamis információ miatt egyes emberek bizalma úgymond megrendült a hagyományos oltásokban. És ez baj, és ez nagyon nehéz ezt a bizalmat visszaépíteni, hiszen itt pont arról van szó, hogy ahelyett, hogy örülnénk, hogy ilyen gyorsan sikerült egy hatékony védőoltást létrehozni, ez nem akadályozhatja meg azt, hogy a régi szokásos oltásokat beadassuk a gyerekünknek. Úgyhogy a szakembereknek, nekünk mindenképpen azért kell harcolni, hogy a bizalom megmaradjon a régi oltásokban, sőt örüljünk, hogy ezzel az új lépéssel még több betegség ellen fogunk oltásokat létrehozni. És egy nagyon fontos dolgot elfelejtünk, hogy van a földünkön egy olyan betegség, amit már elpusztítottunk, egy egyébként úgymond elég sok mellékhatással rendelkező oltással, és ez a fekete himlő. Tehát amikor 1977-ben az utolsó természetes módon meggyógyult ember kigyógyult a fekete himlőből, és gyakorlatilag eltűnt a földről a fekete himlő, azért, mert a földgolyó összes lakosát beoltották, akkor senki nem arról beszélt, hogy ennek az oltásnak milyen mellékhatásai vannak, hanem mindenki örült, hogy végre ez eltűnt. Tehát ezzel a szemlélettel el lehetne tüntetni még jó néhány betegséget, például a gyermekbénulást. Úgyhogy ez lesz a következő, amint a világ egy-két helyén megszűnnek a háború. Én remélem, hogy a gyermekbénulás lesz a következő olyan betegség, amit azért tüntettük el a földről, mert hatékony védőoltásunk.
Mit jelent az, hogy eltűnik a földről egy betegség? Azt jelenti, hogy ebben a pillanatban nincsen, vagy azt jelenti, hogy a kórokozó tényleg véglegesen eltűnt a környezetünkből, és most már elő se bújhat többet?
Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát abban a világban, ahol a terrorizmus, a bioterrorizmusról egyre többet beszélnek, elgondolkodik az ember, hogy ugyan 1977 óta nincs természetes fertőzés, de előfordulhat-e az, hogy esetleg egy biológiai laboratóriumban ott a vírus, és esetleg valamilyen utóbbon kiszabadulhat onnan. Teljesen nyilvánvaló, hogy a nagyhatalmak egyes laboratóriumban vannak még ilyen vírusok, ugye tárolva, azért, ha véletlenül egy ilyen bioterrorista cselekmény bekövetkezik, akkor tudjanak védőoltást előállítani. De például, ha már a koronavírusról beszélünk, ugye a korábbi koronavírus járvány esetében, 2003-2004-ben az első koronavírus járványt okozó vírus ugyanígy eltűnt önmagától a földszínéről, és senki nem tudja, hogy hol van.
Mintha az előbb akart volna valamit mondani.
Volt egy érdekes beszélgetésem a járvány elején egy barátommal, nem is az elején, amikor az oltások jöttek. És hogy szóba került, hogy átoltottság mi lesz itt koronavírus kapcsán, és azt mondta, hogy ő nagyon optimista. Itt prima átoltottság lesz, gond nélkül, lássa meg. Mondtam, hogy hát te ezt mégis mire alapozod, de nagyon kategorikus volt. És azt mondta, hogy azért, mert nézzem meg, hogy a gyermekkori kötelező védőoltásokat milyen töretlen támogatás és bizalom vezér, egyet is értek vele, és akkor ez mint ilyen pozitív aura, majd ez ki fog vetülni szerinte a koronavírus oltásokra, és ott is majd 99% beleszóltva. Mondtam neki, hogy hát lehet, de ha már elfogadjuk ezt a kapcsolatot, akkor éppenséggel ezzel azért lehet egy fordított irányú hatás is, hogyha a koronavírus vakcinák kapcsán lesz mindegy is, hogy miért és mindig is mennyire indokolta valami negatív attitűd, az nehogy visszavetüljön az összes többi oltásra. Nem tudom megválaszolni, de el tudom képzelni, hogy valamelyest ebben a félelemben egy picit igazam volt, és ez...
Hát most erről beszéltünk.
Igen.
Az elmúlt percben. Ugye bizalom. Ez a szó itt elhangzott, azt hiszem talán mindegyikőtől, hogy a bizalom ez milyen fontos. Ugye akkor, amikor valaki találkozik a pácienseivel, és évtizedekig találkozik a pácienseivel, ott a bizalom kialakul. Ott nem kell ezt a bizalmat különösebben erősíteni. De ez ugye a személyes kapcsolatnak köszönhető. Van egy másik szintje ennek, amikor a társadalomban a bizalommal vagyunk, a tudomány eredményei az orvoslás iránt is. Lehet, hogy erről érdemes beszélünk egy kicsit. Most először a személyes bizalomról, hogy ezt hogy lehet jól megalapozni.
Dolgozunk rajta, igyekszünk. Nagyon fontos, hogy az egészségügyben dolgozók ugyanazt mondják. Tehát egyrészt, hogy a védő...
Hú, de nem ugyanazt mondják. Az a tapasztalatom, hogy nem ugyanazt mondják.
Hogy a tudomány, a kórházi, a szakrendelés, szakellátásban dolgozó kollégák, az alapellátásban dolgozó kollégák, a védőnő, mindenki ugyanazt mondja az édesanyának, ugyanaz az információ menjen, ez egy alapköve a bizalomnak. Tehát ha már nem ugyanazt mondják két helyen, akkor nagyon nehéz megalapozni. A bizalomnak a következő lépése, hogy a szülő feltegye a kérdését, felmerje tenni a kérdését, kell olyan bizalmi kapcsolatot kialakítani, hogyha kételjei, aggályai vannak, akkor merje elmondani, merje megkérdezni, mert akkor lehet jól reagálni. És hát azt írja a szakirodalom, hogy elég határozottnak is kell lennünk ahhoz, hogy hiteles legyen az, amit mondunk.
Akkor nézzük meg, igen.
Valóban csak, ugye az orvos-beteg kapcsolat egy járvány esetén azért kevés. És amiről beszélnénk, a kommunikáció. Tehát egész egyszerűen muszáj milliókat megszólítanunk. Tehát hiába jó a házi orvosnak a saját betegeivel a kapcsolata, millió embert kell megszólítani, akit nem tudunk személyesen meggyőzni, hanem őket valahogyan, akár a médián keresztül kell, és ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Ilyenkor nagyon fontos az, hogy ugyanazt mondjuk. Nagyon fontos az, hogy legyen mögötte tudomány, legyen mögötte egy olyan bizonyíték, ami alapján mi egészségügyi szakemberek tudunk beszélni, és ez borzasztó font, legyenek protokollok. Tehát amit mi mondunk, azt nem mi találjuk ki, hanem az egy hatalmas tudománynak a sűrítménye, amit mi átadunk az embereknek, hogy ők megértsék, hogy miről van szó. És ez nagyon-nagyon nehéz volt a koronavírus járvány idején.
Itt még a személyes bizalomról egy kicsit beszélnék, és aztán térjünk át erre, mert tényleg ez nagyon fontos, hogy a tudományban bízunk-e, egy szakmában bízunk-e. A személyes bizalomot egy fél mondattal meg is jegyeztem, hogy de hát nem ugyanazt mondják. Ez saját személyes tapasztalatom. Oltásokkal kapcsolatban is, és más dolgokkal kapcsolatban is, hogy bizony az egyik orvos azért csak tesz egy megjegyzést még mellé. És akkor ott van egy bizonytalanság. Az egyik orvos ezt mondta, a másik orvos nem teljesen ezt mondta. És ugye még csak nem is arról van szó, hogy gyökeresen mást, hanem nem teljesen, vagy volt benne egy kis bizonytalanság. Vagy más volt a hanglejtés, személyiségből is fakadhat biztosan, de hogy lehet azt megoldani, hogy az orvosok egy-egy szakmai alapvető kérdésről azért többé-kevésbé ugyanazt mondják, sőt nem többé-kevésbé, hanem ugyanazt mondják a pácienseiknek.
Én azt gondolom, hogy azért ugyanazt mondják a pácienseiknek. Nyilván a tudományban az a szép, hogy vannak különféle aspektusai. Tehát kutatások, pro és kontra, és aztán, amit a Szlávik doktor mond, hogy ebből aztán lesz egy hatalmas tudásbázis, amely alátámasztja a védőoltásoknak a fontosságát, a hatékonyságát, a biztonságosságát. Mondjuk ezek egy-egy nagyon széles kifejezés, ezt majd erről beszéltünk, hogy a hatékonyság és a biztonságosság ez mit jelent. De a biztonságosság egy laikus számára azt gondolom azt jelenti, hogy van egy hatóság vagy egy engedélyező szerv, aki megvizsgálja tulajdonképpen egy új gyógyszer, egy új oltóanyagnak az engedélyezés során azt, hogy ez biztonságos, tehát mérlegeli azt, hogy mellékhatásai lesznek, vagy mennyire fogja azt az adott betegséget megelőzni, legyőzni, vagy kezelni, hogyan lehet vele, és ha ezt a mérleg serpenyőjét megnézi, megvizsgálja, és azt mondják, hogy sokkal több a haszon, mint a kockázat, akkor azt fogja mondani, hogy ezt a lakosság nagy tömegénél föl lehet használni. Hiszen itt a koronavírus járvány kapcsán is nem egy embert oltottunk, és Magyarországon is több 10 millió oltást, 16 millió dózis oltást adtunk be. A világon több milliárd dózis oltóanyagot
itt
adtunk
be. Itt a himlőről van szó, ugye?
Nem, a COVID vakcináról. COVID vakcináról van szó. És legyőztük ezt a járványt, tehát megszűntek azok a járványügyi intézkedések, korlátozások, amelyek a mindennapi életünket, a társadalmat és az egyéni életünket is befolyásolták.
Igen, de ugye, amikor a bizalomról beszélünk, akkor, és ugye itt már szóba jött éppen a koronavírus járvány, hogy ugye itt azért gyorsított engedélyezési folyamat volt a vakcinánál. Nem lehet, hogy ez bizonytalanított el sokakat?
Én azt hiszem, hogy ez is megfelelően kommunikálva volt, illetve a gyógyszerészeti hatóság részéről ugyanazok a vizsgálatok elvégzésre kerültek. A gyorsítottság az csak azt jelentette, hogy bizonyos szakaszok egy picit egymásra csúsztak, tehát zajlottak a nagy mintán végzett klinikai vizsgálatok, miközben már az eredményeket értékelte a hatóság. Ezek a, hát ha azt mondjuk, hogy normál ütemrendben történtek volna, akkor ezek így egymás után következtek volna, amely hónapokig vagy több évig tart. Erről azt hiszem nagyon sok szó volt, hogy egy járványhelyzetben nyilván itt a hatóságok, a gyártók, a fejlesztők együttműködése szükséges ahhoz, hogy minél gyorsabban, hatékony, megelőző mód álljon a rendelkezésünkre. És ez nem csak a védőoltásokra vonatkozik, terápia ugyanez, hiszen akkor a vírus ellen sem volt, a SARS-CoV-2 vírus ellen nem volt specifikus terápia, antivirális terápia, de kellett, mert egyébként a súlyos betegek vonatkozásában erre szükség volt.
Ha szabad még a kommunikációhoz hozzáfűzni egy gondolatot, én...
Még többet is azt hiszem,
igen, hogy... Igen, ez egyik kulcskérdés ennek a témának. Én azt látom egy nagyon tipikus helyzetnek vagy problémának, nagyon sok ilyet látom egyéni szinten is, megjelenik meg ebben a társadalmi szintű kommunikációban is, hogy elcsúsznak egymás mellett a narratívák. Tehát az egyik oldal azt mondja, hogy én is sokszor tettem ezt, hogy az oltás az hatásos ezért, meg biztonságos is ezért, miközben valójában a másik oldalnak minimum kimondatlanul, de néha kimondva is, nem az a problémája, hogy nincs elég tanulmány, mint az orra alá raktak, vagy nem érti, mi van benne, hanem az a problémája, hogy az egész rendszert korruptnak tartja, és azt gondolja, hogy a gyógyszeripar megvette az orvosokat. És lásd bizalom, ugye. És az a gond, hogy ebben a szituációban, ha én a megelőző 123 tanulmány nem hatott, teljesen felesleges, és teljesen, hogy a 124-et is megmutatom neki, mert eleve sem ez volt a probléma. Jó. Nem arról kell meggyőznöm, hogy nem 123 tanulmány van, hanem 124, hanem arról kell meggyőznöm, hogy nem vett meg a gyógyszeripar. Ami egy teljesen más témakör. És ezért mondtam, hogy itt nagyon sokszor félrecsúsznak ezek a kommunikációk.
Jó, akkor hogy lehet ezt megoldani? Ugye tegyük hozzá, hogy a világháló korában élünk, tehát egy kattintással aztán bármi bejön, sőt, jönnek fel, ugye akár hirdetésként is, akár pedig népszerű témaként, dobja fel nekem, hogyha már ez irányba érdeklődöm, akkor az ott esetben az éppen oltás ellenes cikkeket vagy megnyilvánulásokat, tehát buborékban is tart. Még ráadásul ez a rendszer, szóval ebben az időszakban hogy lehet ezt jól megcsinálni, illetve hogy lehet ezt kezelni? Tehát erre jó lenne valamilyen választ, tudunk rá választ adni?
Hát ugye erre mondják, hogy ha a 70-es években lett volna internet, akkor még ma is lenne fekete himlő. Mert az emberek azt bogarázták volna ki, hogy annak a védőoltásnak milyen mellékhatásai vannak, és levaladták volna be maguknak, és még mindig küzdene a világ ezzel.
Hát akkor említette a következő célt, akkor most egy kicsit kisebbek az esélyeink, hogy elérjük?
Hát nem, azért a gyerek bénulással jók az esélyeink, ott ugye más baj van, ott nem az a baj, hogy nem adatják be, hanem nem tudják beadatni pont a háborús konfliktusok
értem.
Miatt.
No, szóval ezt hogy tudjuk kezelni? Igen.
A kanyaróra visszatérve, a kanyaró vonatkozásában is célkitűzés volt a kanyaró eliminációja a világon, de az is megtorpant, pontosan emiatt a oltáshezitálás miatt, ugye annak idején a kanyaró és az autizmus kapcsolatáról, illetve a kanyaró oltás és az autizmus kapcsolatáról született egy tudományos cikk, amit aztán visszavontak, de pontosan volt egy időszak, amikor ezt a intenzív WHO, illetve a világon szervezett kampányt, ami a kanyaró eliminációját célozta volna, ezt megtorpanásra kényszerítette. Most újra előkerült a gyárványos gyerekbénulás mellett a kanyaró és a rózsahimlő elleni elimináció is.
Erről az ominózus dologról tudunk egy kicsit beszélni? Nem tudom, hogy ez mennyire tudjuk kitárgyalni. Tehát, hogy volt egy Wakefield ugye, nevű orvos, aki egy tanulmányt írt erről, hogy összefüggés van az oltások és az autizmus között, ezt leközölte egy neves szaklap.
Így van. És aztán évtizedekig ugye ez tartotta magát, ez a tévhit, hogy itt az oltás és az autizmus között összefüggés van, és emiatt számos országban, közöttük az Egyesült Királyságban is, az átoltottság mértéke, ez a 85% körülire csökkent, ami már biztosította itt a kanyaróvírusnak a cirkulációját, és akkor nagy kanyarójárványok voltak ott is, és Európa számos más országában is. Na most aztán időközben kiderült, hogy ez a cikk, ez nem megfelelő kutatási módszerrel, nem megfelelő eredményekre vezetett, és vissza is vonta ez a neves szaklap ezt a cikket, csak nyilván ez már kevésbé kap hangsúlyt, kevésbé kap akkora nyilvánosságot, mint annak idején kapott a cikk megjelenése, és ezzel azért még most is küzdünk ezzel a tévhittel.
Jó.
Ehhez egy pillanatra hadd csatlakozzam, tehát túl azon, hogy a tudomány szintjén folyt ez a meccs, ez folyt Amerikában volt, aki pert nyert azzal, hogy a gyermeke autizmusát a védőoltás okozta. Ezután rengeteg kutatás és valóban megalapozott kutatás történt, úgyhogy ma már ezzel nem lehet pert nyerni. Tehát volt egy ilyen precedens, amit a sajtót is bejárta. A szülőknek akkor ez sikerült, és annak ellenére, hogy precedens jog van Amerikában, ez már nem működik, mert nagyon sok tanulmány támasztja alá, hogy valóban semmi köze nincs az autizmusnak a védőoltásokhoz.
Én még szívesen tisztáznám azt a problémát, amit az imént mondott, tehát, hogy tudományos cikkekkel próbálunk egyéb típusú, hát ha úgy tetszik, akkor mondhatjuk azt, hogy korrupciós tévhiteket eltüntetni. Hogy lehet eltüntetni
sehogy.
Ezeket?
Sehogy. Tudományos cikkekkel sehogy. Sehogy tudományos cikkekkel
igen,
sehogy.
De másként hogy lehet?
Kezdjem a fájdalmas részekkel?
Persze, hát igen.
Szerintem először is, én nagy híve vagyok mindig is a söprögessünk a saját portánk előtt iskolának. Tehát azt gondolom, hogy arról muszáj lenne beszélni. És ez szerintem nem okoz károkat, hanem az egyenesen üdvös lenne. Hogy a bizalomhiánynak, ami szerintem cáfatott nyilvának, vannak legitim alapjai. Nyilván nem azt mondom, hogy beszélnünk kell arról, hogy a háttérhatalom mikrocsipet telepít belénk a védőoltásokkal, ezt most nem viccből mondom, ilyet is láttam már, de hogy magának a bizalomhiánynak vannak legitim okai. Vagy legalábbis, ha ez egy legitim kérdés feltevés, hogy a gyógyszeripar nem alkalmaz etikátlan eszközöket a termékének az eladására, hogy nem alkalmaz etikátlan befolyást a tudomány működési mechanizmusának megmásítására a saját érdekében, hogy a tudományos folyóiratokban nem jelennek-e meg olyan cikkek, amiknek nem kellene a konferenciákon, hogy nem fordulhat elő az, hogy a professzor úr negyed órával az előadás előtt kapja meg a diasorát a gyógyszergyártól, mert előfordul. Tehát, hogy ezekről, ezek szerintem legitim kérdések. És én látok egy olyan hozzáállás, hogy erről ezt inkább ne boncolgassuk, mert akkor ez csak úgy megzavarja az embereket, és akkor elbizonytalanítja őket, ha aztán. Én ezen mélységesen nem értek egyet. Tehát szerintem, ha ezekről nem beszélünk, mi magunk sem, és ezt elhallgatjuk, az a pont, hogy megerősítjük az ő narratívájukat, aminek egy központi része az, hogy ez el van hallgatva, és akkor erre csak rájátszunk. Tehát valójában ez szerintem nem az ő malmukra hajtjuk a vizet, hanem kifogjuk, vagy elvisszük a vizet azzal, ha erről mi magunk beszélünk. És szerintem ez részben erkölcsi kérdés is, tehát akkor van jogom felháborodni azon, hogy miket mond, ha legalább a saját portám nagyjából már tiszta. Tehát szerintem ez egy első lépés lenne, hogy erről én azt gondolom, hogy beszélnünk kellene.
Én most egy kicsit hátrébb húzódnék, és egy kicsit beszéljenek erről, legyenek kedvesek.
Pillanatra térjünk vissza erre a tanulmányra azért.
Igen, szóval igen.
Egy nagyon híres orvosi lapban jelent meg, és hiába bonták vissza már 2004-ben, ugye hihetetlen károkat okozott.
Mert ugye 20-30 évig ott volt, ugye ez a cikk.
Így van. Viszont utólag kiderült, hogy abban az időben még megjelenhetett egy ilyen tanulmány, ami 12 esetet dolgozott fel, és a 12 eset alapján próbálta bebizonyítani ezt az összefüggést. Azóta a tudomány változtatott, és ma már ilyen tanulmány nem jelenhet meg, hiszen ezeket a tanulmányokat, ha még ha le is közlik, úgymond ellenőrizni kell, és az ellenőrzések azok már akkor is megmondták volna, hogy ez egy sarlatánság, és ez nem igaz. Tehát szerencsére ma már ilyen nem jelenik meg. Ugye ez az egy jó hír, és csak olyanokat engednek most már úgymond tudományosan igazoltnak tekinteni, amit utána szakemberek ellenőriznek. Tehát ez a tanulmány jutott el oda, hogy ez ma már nem fordulhat elő. Ez persze nem vigasztal minket, mert ma már nagyon sok embert elbizonytalanítottak, de nagyon sokan próbálnak hinni az internetben. És az ilyen internetes áltudományok sokkal szimpatikusabbak, sokszor sokkal logikusabbak, mint a valódi tudomány. És ez ellen nagyon nehéz harcolni. Tehát én ugyanezt mondom, hogy ez ellen őrült nehéz harcolni.
És lassú, és hosszú folyamat.
És nem csak szimpatikusabbak, könnyebben érthetők. Tehát ha problémákat akarjuk sorolni a korrupciógyanús elméletek mellé, oda tehetjük a politikai befolyás, a diktatúrás elméleteket, oda tehetjük azokat a mellékhatásokat, ami például itt nem valójában nem a védőoltás mellékhatása, de egybeesik időben összeköti vele. Valóban lehetnek a védőoltásoknak mellékhatásai, ezeknek a túldimenzionálása és a nem megfelelően történő kommunikációja. Tehát igen, a védőoltásoknak lehet mellékhatása, ezekről is kell beszélni. Ha a szülő fogékony rá, érdekli, akkor ezt meg lehet beszélni. És a más serpenyő másik, vagy a mérleg másik serpenyőjében pedig ott van egy sokkal súlyosabb, sokkal nagyobb veszély, a betegség.
A minden harmadik gyermek halálával járó betegségek.
Tehát nagyon, nagyon sok olyan probléma van, amit a kommunikáció szintjén rendkívül nehéz feloldani, és hogy itt ugyanazt mondjuk, kifelejtettem a sajtót, amelyiknek a médiát, amelyiknek a legnagyobb szerepe van, hogy mindenkihez eljusson, és hát ami nem mindig ezt az oldalt támogatja, valóban az internet, Facebook, illetve azok a közösségi média oldalak, amik zárt csoportban terjesztenek információt, és ha már a problémákat idéző, vagy soroljuk, akkor vannak lájkvadász cikkek és továbbítások. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki elhiszi, amit tovább küld, viszont nagyon sok kattintást tud vele elérni, és a kattintásért a másik oldalon a gyereket kockáztatjuk, tehát előnykockázat. Szóval valóban nagyon sok probléma van. Bocsánat, csak így, ha már a bajokat soroljuk, akkor tegyük őket egy kosárba, biztos, hogy még ezen kívül sok minden van. De ezek azok, amikről kell, hogy beszéljünk, amiket ki kell beszélni, és itt valahol...
És nem csak itt, ugye a szakmának belül is.
Szakmának belül is, és ahol kapcsolódik a közösségi bizalom és az egyéni bizalom, hogy adott esetben ezeket az egyéni harcokat, egyéni beszélgetéseket le kell folytatni személyekkel is, le kell folytatni a szakmán belül is, és a közösséggel, a közösségben is le kell
folytatni. És az orvos folytatja le végül a pácienssel ott, amikor oda jön elé?
A pácienssel le kell folytatni a szorvégen.
Nekem csodálatos példája volt ennek, amikor nemrég megjelent több 10 millió védőoltás mellékhatás spektrumát összegyűjtve egy tanulmány, és a tudomány, az orvostudomány, az boldogan jelentette ki, hogy milyen kevés szívizomgyulladást okozott, milyen kevés esetben okozott véralvadást, izomat. És az oltás ellenesek viszont elkezdtek hangosan kiabálni, hogy ugye megmondtuk, hogy okoz szívizomgyulladást, ugye megmondtuk, hogy okoz. Tehát ezt az ellentétet mi nekünk nagyon nehéz áthidalni.
És nyilván ahhoz, hogy a tudomány kommunikáció hatékony legyen majd a felnőtt korban, vagy a szülőkkel szemben, ahhoz kell az edukáció. Az, hogy már gyermekkorban, iskoláskorban a szervezetünkről, a testünkről, a biológiáról, akár az immunrendszerről és akkor a védőoltások működéséről, már legyen egy olyan alapinformációja, akár egy gyermeknek, egy fiatal felnőttnek, aki aztán majd szülő lesz, hogy az orvossal aztán ezt a bizalmi kapcsolaton alapulva ezt a személyes kommunikációt le tudja folytatni és megértsék egymást. Hiszen annak idején, amikor az 50-es, 60-as években Magyarországon is a járványos gyerekbénulás járványok voltak, akkor tudták azt, hogy a szülők, hogy mit jelent ez a betegség, hogy ennek hosszú távú szövődményei vannak, olyan rokkantsággal járhat, ami a gyermek egész életére kihat. Ma szerintem a szülő sokkal többet tud egy allergiáról, mondjuk, mint a fertőző betegségeknek a következményeiről, hiszen ő már nem találkozik ezekkel, mert a védőoltási rendszer 70 éve működik úgy, hogy ezeket a megelőzhető halálokokat, betegségeket gyakorlatilag itt a populációból eltüntette a mi szintünkön.
Akkor ugye ebből következtetve is, ez egy kulturális kérdés is, ugye?
Az is.
Hiszen ha a század előn tesszük fel ezt a kérdést, hogy kell-e oltás, amikor minden harmadik gyermek meghal, valószínűleg más, szóval az egy elég egyértelmű választ adott volna azt mindenki. Tehát mennyire kulturális kérdés ez? Nézem a különböző statisztikai adatokat, és azt látom, hogy magasan képzett emberek is gyakorta fordulnak, például rákgyógyászat esetében is, alternatív megoldási módokhoz, különböző diétákhoz, különböző, nem tudom, légzőgyakorlatos és egyéb, most ne soroljuk mindezeket, alternatív gyógymódokhoz. Mennyire kulturális kérdés, és mondjuk nem tudom, hogy ezek az adatok, ezek, amiket én olvastam, ezek az úgymond fejlett nyugati világnak az adatai, Magyarország adatai is egyébként. Nem tudom, hogy mennyire más ez mondjuk a fejlődő világban, ahol az orvostudományba vetett bizalom talán nagyobb kérdőjellel. Szóval mennyire kulturális kérdés, így összefoglalva.
Ott is vannak történetek, járványos gyermekbénulás oltás, ahol itt a pont, hogy mi akarjuk őket sterilizálni az oltásokkal, és akkor ezért nem adják be Lexit. Tehát azért ott is vannak történetek ott is. Szerintem egyébként ez csak aláhúzza azt az állításomat, hogy itt a elsődleges probléma az nem az információ hiány, amire utaltam ezen is, hanem a bizalom hiány. Az tükröződik, hát miért csak az oltásokban tükröződik, nyilvánvalóan nem csak abban fog tükröződni az egész orvoslás rendszeréről ez a véleményem, bármi másban is ki fog ütközni.
Ugye, és az, hogy magasan képzetteknél jelenik ez meg?
Jó, de ugye eljutottunk oda, hogy nézzük meg, hogy mi a különbség azok között az országok között, ahol a lakosság 92%-a felvette az első oltást, és azok között, ahol akár csak 50-60. Tehát mások az emberek, más a gondolkodásuk, más az egészségtudatosságuk, igen, más. Máshogy gondolkodnak a betegségekről. Esetleg másban hisznek, erősebb a vallás szerepe. Tehát vannak olyan országok, ahol a vallás miatt oltatta be magát mindenki, mert ugye rendkívül vallásos ország volt, és amit a láma mondott, ők azt csinálták. Voltak olyan országok, ahol egy ember volt az, aki el tudta hitetni az ország lakosságával, hogy ez fontos, és ez az ember adott esetben egy katona volt, és az emberek hittek neki. Tehát óriási különbségek vannak az országok között. Az, hogy Magyarországon ilyen lett az átoltottság, sajnos ez régiós. Mi nem lógunk ki ebből a régióból. Tehát mi valahol itt a kelet-európai átoltottsági arányokban vagyunk benne, ellentétben például az északi országokkal, vagy Portugáliával, vagy Írországgal szemben. Tehát mi nem tudtunk mit csinálni. Nekünk ez jutott, hogy ilyen az országunk, az embereknek az egészségtudatossága ilyen, próbáltunk mi mindent megtenni, mindannyian, hogy ez jobb legyen. De nem sikerült.
És a mélyén mi lehet mondjuk ebben az esetben egy kételkedés a hatalom szavában?
Rendkívül komplex. Akár az is, akár a kételkedés. Nem hiszek neki. Vagy nem hiszek annak, aki ezt mondja, és akár politikai vonulata is lehet.
Mi egy kicsit az ilyen kurucok vagyunk, hogy ellenállunk, tehát azért a hatalom mond valamit, vagy a nagy tudású orvosok mondanak valamit, abban is van egy pici ellenállás, és én még egy dolgot behoznék ebbe az okok közé. Nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy egy sokkoló helyzetben, egy járványkitörésekor, egy rossz indulatú betegség, megfelismerésekkor, tudatosulásakkor nem biztos, hogy racionális döntést hozunk. A sokkoló helyzetből biztos, hogy az érzelmeink, a lelkünk, a kötődéseink befolyásolni fognak abba, hogy kire hallgatunk, melyik információk, melyik impulzusok fognak ránk hatni, mi a korábbi más iránti bizalmi viszonyunk. Tehát itt bejön a pszichológia kérdése, itt bejön a bizalomban a kötődések és az egyéni megküzdési stratégiáknak is a kérdése. Azt gondolom, nem tudom, hogy...
Hát illetve az internet sajnos rendkívüli módon gátolt minket, és nem úgy segített volna, hanem kifejezetten ellene voltak.
Jó, de hát vannak olyan oldalak, amelyek viszont kifejezetten azokat az információkat tartalmazzák, amelyek tudományosan ellenőrzöttek, rendben vannak, kipipált őket a tudomány. Persze mosolyunk rajta, mert nyilván nem ezek a legtöbb lájkot behozó oldalak, de mégiscsak a világhálón is megvannak azért ezek a tudásbázisok.
Igen, ezért fontos az edukáció, hogy itt utalják.
Hogy legalább megtalálják az oldalakat.
Megvannak, ezt azért szerintem nagyon sokszor el is mondtuk, hogy megfelelő forrásból kell információkat szerezni azokról az oldalakról, ami valóban a tudománynak megfelelő információkat közvetíti.
Igen, csak akkor jön be
más,
az...
Mást gondolnak a megfelelőről, az a baj.
Igen, ezért nem tudtam megfogalmazni jól.
Az edukáció alatt én most arra gondoltam, hogy ugye mi gyerekeink meg unokáink már abban a korban nőnek föl, amikor az internet korában, hogy valahol az általános iskolában el kell kezdeni, hogy ha valamit meg akarsz tudni, akkor vannak ilyen oldalak, olyan oldalak, megtanítani, eligazodni az oldalak között, és valahogy ezt bevonni az oktatásba. Mert az a generáció, akire rászakadt az internet, az egyetemen, ami érdekes, új, izgalmas, csak arra fog rá mozdulni, de talán tanítható a jó oldalak megkeresése, vagy tévedek?
De a járvány kapcsán egyébként még az is nehéz volt, hogy egy teljesen új kórokozóval álltunk szembe, amit a tudomány se ismert, és hétről hétre újabb és újabb információk voltak. Magáról a vírusról, a betegségről, a lefolyásáról, a kimenetelről, a védőoltásokról, és ez kommunikációs szempontból is nehéz volt, nekünk is, az orvosnak, a védőoltással foglalkozó szakembernek, hogy lehet, hogy amit két hete mondtunk, az már nem ugyanaz volt, amiről két hét múlva beszéltünk.
És ez a bizonytalanság
nem aztán a bizalomnak. És ez annak köszönhető, hogy a tudomány fejlődött, és egyre több bizonyíték állt a rendelkezésünkre a betegséggel, a fertőzéssel kapcsolatban. Ez nyilván egy laikust valamilyen módon elbizonytalanít, hiszen azt mondja, hogy jaj, hát két héttel ezelőtt még nem ezt mondták, akkor most vajon mi az igazság, kinek higgyek? Tehát ez egy ilyen szituációban mindenkinek nehéz.
Akkor ezt is beszámíthatjuk a károkozások közé, ugye?
Hát igen, ha már erről beszélünk valóban, a kezelési protokoll, amit a koronavírus kezelés kapcsán előállítottunk, ez 3 havonta változott, és ugye mondhatják az emberek, hogy hát nem ezt mondtad még két héttel ezelőtt, vagy például térjünk vissza napjainkra.
De most ugye
nagyon nehéz ma megmondani, hogy most mi lesz, mi lesz ősszel, mit csinál?
Szerintem ez egy fantasztikusan fontos dolog volt, amit Galgóczi doktornő most mondott, és van egy ilyen veszőparipám az őszinte kommunikációról. Doktor említette egy részét, hogy még vannak mellékhatási az oltásról, és nem mondjuk más, ezt kibővíteném, tehát a tudás hiányt is azt gondolom, hogy jelezni kell. Az jutott erről eszembe ez a két hét után már más tudunk, hogy én azt egy ilyen visszatérő mintázatnak láttam a járvány alatt, hogy a hosszú és a rövid távú kommunikációs szempontok ütköznek. Tehát, hogy valami, ami rövid távon jól működik, a hosszú távon nem csak, hogy nem működik jól, hanem visszaüt. Mondok egy konkrét példát, csak hogy ne a levegőbe beszéljek, és ez illusztrálja ezt a problémát is, hogy mire értek. 2021. január 16-án. Ezt azért tudom pontosan, mert az a jelentőség, hogy 20 napja kezdtünk oltani. Elhangzott egy nyilatkozat, teljesen mindegy, hogy kimondta a járványkommunikáció ismert arca, és azt mondta, szó szerint idézem, hogy akit beoltanak, az szó szerint idézett, biztosan nem fog kórházba kerülni koronavírus fertőzéssel, vagy súlyosabb lefejes nem fognál felépni. Szó szerint idéztem. Na most, ezzel nem az a bajom, hogy egyébként ez nem bizonyult igaznak, mert kerültek emberek kórházba, ahol oltottak koronavírus fertőzéssel, haltak is meg. Nem ez a baj. Nem ez a baj, ezt a 20. napján az oltási programot nyilván nem lehetett tudni. De pontosan ez a probléma, hogy azt lehetett tudni, hogy az oltási program 20. napján vagyunk, és erről nincsen információ. Akkor miért kell ilyet mondani, és pláne miért kell a biztosan szóval? Akkor jónak tűnt. Akkor jónak tűnt, mert tényleg így is volt, nagyon meggyőző. Tuti nem kerülsz kórházba be, ott tényleg azt mondhatná, ez egy nagy hatású üzenet. Akkor is lehetett sejteni, nincsen 100%-os oltás, nyilván meg fog változni. Két hónap, három hónap megváltozik, elkezdenek oltottan is kórházba kerülni emberek. Mi fog történni? Előre látható volt, gyönyörűen jött vissza ez a nyilatkozat, hol a védőoltás ellenes Facebook oldalak videóiba bevágva, hogy na ezt mondták, és aztán tessék. De ez a mi hibánk, miért kellett azt mondani, hogy biztosan nem fog a 20. napján az oltási programnak? És az a baj, a hosszú és a rövid táv, hogy ez lehet, hogy előnyös kommunikációnak tűnt, jó hiszemű volt biztos, mert azt hitt, hogy ez most jól hat az országra ezzel. De visszaüt, ezt a védőoltás ellenes videókban, most mondom, 2050-ben is viszont fogjuk látni. Az megérte azért, hogy ott két hónapig volt egy jó üzenet? Kérdezem én, megérte? Szerintem nem.
Jó, hát a politikusok szájából is hallani olyan szavakat, amiket eltévesztettek.
Nem, az eltévesztés az a kisebbik bajom egyébként. A nagyobbik bajom, ha már erről a témáról beszélünk, az az önreflexió hiánya. Tehát volt, megint nem mondok nevet, nagy kommunikációs szereplő, aki az összes magyar koronavírus járványhullám előtt megmondta, hogy több járványhullám nem lesz. Igen. Az első után megmondta, hogy második nálunk nem lesz, a második után megmondta, hogy a harmadik nálunk nem lesz, a harmadik után megmondta, hogy a negyedik nem lesz. Nem ez a baj. Ez nem probléma. Nem tudtuk folyamatosan bővülő tudás mélységesen érteni a Galgóczi doktorral, nem lehetett tudni. Nem ez a problémám, hanem az a probléma, hogy egy, miért kell kategorikus kijelentést tenni, pont amikor nem tudjuk, kettő, miután nem igazolódott a dolog, nem kéne kiállni, és legalább annyit mondani, hogy bocsánat, ez nem jött be, ezért és ezért, a jövőben erre kell odafigyelni. De ezek elmaradtak. És a harmadik után is kiállt, és megmondta, hogy nem lesz negyedik. És ezt mondom, tehát ez csak kiragadott példa volt, de csak hogy próbálom érzékeltetni, mit ezek önreflexió hiányának. És ez visszaüt. És akkor beszéljünk arról, hogy mi az, hogy bizalom? Hát itt kezdődik.
Jó, nézzük meg, még most már lassanként az adás vége felé vagyunk, ajánlott védőoltások, és azok, amiket ugye be kell adni mindenképp, ezek milyen hatékonysággal működnek, és körülbelül mennyi, hányan veszik fel az ajánlottakat, tehát most a kötelezőkről is arról beszéltünk már tulajdonképpen, hogy nagyon szép arányban, az ajánlottakkal mi a helyzet?
Az ajánlott védőoltásoknak azért van több dimenziója. Van a gyerekkorban ajánlott védőoltások, amelyek ugye a kötelező védőoltások mellett azok ellen a fertőző betegségek ellen védenek, amelyek elsősorban a gyerekeket érintik. Gondolok itt a rotavírus fertőzésre, vagy a bakteriális agyhártya gyulladásra, amely 0-2 éves korosztályban a leggyakoribb, és súlyos lefolyású betegséget tud okozni. Aztán vannak azok a védőoltások, amelyek például az utazásainkkal kapcsolatban lehetnek ajánlottak. De vannak olyan védőoltások, amelyek a foglalkozásunk, vagy valakinek a foglalkozása kapcsán is lehet ajánlott, és erre alapvetően a foglalkozás egészségügyi szolgálatnak, orvosnak kell odafigyelni, hogy egy adott munkakör kapcsán a kockázatot felmérve javasolja a munkáltatónak, hogy ezt a védőoltást biztosítja. Gondolok itt például laboratóriumi dolgozókra, akik kórokozókkal dolgoznak. Vagy gondolok itt azokra, akik hulladékkal, szennyvízzel foglalkoznak, olyan kórokozók ellen, amelyek a széklettel, vizelettel ürülnek, és a szennyvízrendszerben megjelenhetnek, és fertőzéseket okozhatnak. Vagy a tetanusz, visszatérve a tetanuszra, amely a gyerekkorban kötelező oltás, de azért felnőtt korban is ajánlott újra és újra megerősíteni a védelmet, de mondjuk egy vadász, vagy egy szabad környezetben dolgozó személy, aki na, jobban ki van téve egy sérülés kockázatának, ő neki még jobban oda kell figyelni erre. Van, aki erre nagyon igényes, és rengetegen utazunk, ugye, turistaként, trópusi országokba, tőlünk távol eső világokat látogatunk meg, és van, aki erre odafigyel, és azt mondja, hogy ami ellen lehet védekezni, ő védekezik, mert így is van még számos olyan kórokozó, amely ellen nincs védőoltás, és preventíve nem lehet a megelőzésről beszélnünk.
Milyen arányú ez az ajánlott oltásnak a beadása? Azért kérdezem ezt, mert hogy az biztos, hogy az a szám, az a százalékos szám, az nagyjából mutatja a bizalmat. Ugye, mert a kötelezőnél ott azt mutatják, hogy elfogadjuk-e azt, amit mondanak nekünk, és hogy a következményekkel is számolva megcsináljuk-e, de az ajánlott, az tiszta bizalmi alapú.
Igen, erről igazából nincs hivatalos nyilvántartás, ezt legfeljebb a például ilyen információkat adott a házi orvostól, vagy a NEAC-tól lehet például a patikai forgalomban, hogyan fogynak ezek a védőoltások, innen lehet információkat jó gyűjteni, mert erre ugye nincs kötelező nyilvántartás.
Jó, akkor fordulok is a másik oldalra.
Nagyon sok minden befolyásolja, hogy a szülők kérik, vagy nem kérik. Mi az elhivatott gyerekorvosok többsége azt a tanácsot adja a szülőknek, hogy amilyen betegségtől meg lehet védeni a gyermeket, azt nagyon jó, hogyha megvédjük. Szeretnénk, hogyha egyetlen gyermeket se veszítenénk el megelőzhető betegségben. Tehát ez a legfontosabb szempont. Ugyanakkor a szülők azt látják, hogy az agyhártyagyulladás igaz, hogy nagyon súlyos, de ritkán fordul elő, akinek nincs személyes tapasztalata az. És itt nagyon fontos, hogy valóban mindannyian ugyanazt mondjuk, mert ha nem ugyanazt mondja esetleg több ismerős, vagy több egészségügyi dolgozó, hogy nem olyan fontos, nem olyan gyakori, akkor nehezebben fogadják el a szülők. De mikor a sajtóban megjelent két olyan eset viszonylag rövid időn belül, amikor egy nagyon gyors lefolyású genyes agyhártyagyulladásban elhunyt egy csecsemő és egy kamasz gyerek körülbelül közeli, az ország két különböző pontján egymáshoz közeli időben, és ez nagyon sok hírben megjelent, akkor nagyon sokkal több szülő vette fel a védőoltásokat. Sokkal több szülő kérte a védőoltásokat, mert volt egy olyan impulzus, amit személyes élményként élt meg, és személyesen kötődött, vagy kapcsolatba került, hiszen neki is ilyenkorú gyermeke van. Az átlagos hétköznapokon, aztán egy idő után ez lecsengett, az átlagos hétköznapokon azért az ár is befolyásolja, hogy melyik védőoltásnak mennyi az ára, hiszen ezeket ismételni kell, többet kell beadni belőle. Van olyan család, aki azt mondja, hogy hát most ez nekik nem fér bele, meg van olyan család, aki azért bizonytalan, mert az ő kis mikrokörnyezetében ott úgy gondolják, már a barátnőm se adatta be akkor, meg a 20 éves gyerek se kapta meg, akkor minek? Tehát, hogy több ilyen dolog felmerül.
De itt ugye az információkról is szó van. Ugye a műsort így kezdtük, ön mondta, hogy minden harmadik gyermek tulajdonképpen meghalt még a század előn, és nem érte meg a felnőtt kor. Tehát az egy elég erős információ, hiszen nyilván mindenkinek volt a családjában olyan gyermek, amelyik meghalt még a felnőtt.
Így van, szóval... tehát akkoriban ez így nem volt kérdés.
Igen,
most... Hála Istennek nagyon kevés, vagy kevés, hát nem kevés, mert azért több tucat gyermeket elveszíthetünk évente genyes agyhártyagyulladásban, tehát azért ez kevésnek nem nevezhető, de az ő mikrokörnyezetében ez nem feltétlen ad személyes élményt. Ezeket az élményeket próbáljuk mi a szakmai érvekkel és a gyerekvédelme érdekében súlyozni. Egyre több szülő fogadja el, minél többször mondjuk el, egyre több szülő fogadja el az ajánlott védőoltásokat, de azért messze nem éri el azt az átoltottságot. Tehát az egyéni védelmet tudjuk biztosítani vele, azt a bizonyos nyájimmunitást, ami ahhoz kellene, hogy védett legyen az is, aki esetleg valamilyen immunrendszeri gyengeség miatt nem védett, azt nem tudjuk ezzel biztosítani.
És ne felejtsük el a felnőtteket sem. hiszen például az időskori tüdőgyulladás elleni védőoltás hihetetlenül hasznos, és a háziorvosnak nagyon fontos feladata, hogy az idősek figyelmét erre felhívja.
És ott már nagyobb a szándék egyébként? Mi a helyzet, doktornő, tehát az időseknél?
Rendkívül fontosnak tartom én is, hogy az...
Tehát a tüdőgyulladás elleni oltás, az influenza elleni oltás, illetve a szezonális oltások, ugye jön a kullant szezon. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a fiatalokat, pláne aki sokat jár erdőn, mezőn, beoltsuk például az agyvelőgyulladás elleni oltással, hiszen úgy tűnik, hogy egész Európában ez egyre gyakoribbá válik. Nyilván a melegedés miatt, a kullancsok növekvő száma miatt, erre mind gondolni kell, és fel kell hívni a figyelmet.
Hát a végére van szerintem nagyjából egy percünk, tudunk egy meghatározást mondani a kuruzslásra? Ebben az egy percben.
Szerintem egy percben kuruzslás lenne erre meghatározást mondani.
A kuruzslás az a BTK-ban egy büntetőjogi kategória, ami ott meg van határozva.
Ez ragadt válasz.
Jó, de nyilvánvalóan összefüggésben azzal, hogy tudományos tényekre alapozott, vagy nem tudományos tényekre alapozott, ugye azt azért elmondhatjuk.
A remény vámszedői, akik tudományos tények nélkül a reményért, azok a reménytelen emberek pénzét veszik el annak érdekében, hogy ez valamilyen hasznot hozzon. A kuruzslásnak mindig hátráltatja a valódi gyógyítást, de tudnunk kell, hogy ennek olyan lelki háttere lehet, aki igénybe veszi, amit, hogyha nem értünk meg, akkor ezzel nem tudunk érdemben megoldást találni rá.
Igen, hát ezt nyilván meg kell értenünk. Tudunk mondani, hogy a végén egy-két honlap címet például, ahol hiteles információkat kaphatnak minden oltásokról, meg általában az egészségügyi dolgokról.
Működik az egészségvonal honlap, ahol nem csak a védőoltásokról, fertőző betegségekről, hanem minden más egészséget érintő témában lehet információkat szerezni, de mondhatnám itt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapját, ahol az influenza szezonról is például hétről hétre lehet releváns információkat szerezni. És részemről, igen, egészségvonal az egy nagyon általános.
Jó, és ott van egy telefonszám is,
van,
úgy tudom,
tehát aki telefonálni szeretne, szóban szeretne informálódni, ez elérhető.
Jó, hát akkor ezt érdemes megkeresni, hogyha esetleg valami gondunk van az információkkal. Ha neten vagy túlságosan elleptek bennünket az egészen ellentétes információk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, Önök az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclip.hu-n és a YouTube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on is. Tartsanak velünk legközelebb is, kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!